Dicsőség Jézus Krisztusnak! Kedves hallgatók, ma is folytatjuk a mi atyánkról szóló elmélkedésünket. Hadd ismerjük meg minél jobban az Úr nekünk tanított gyönyörű imádságát. Hajdudorogi diákok imádkozták elénk ezt a szép imádságot Rimszki korszakot földolgozásában. Ma az Isten országáról elmélkedünk, hiszen ez a következő kérés, amelyet ajkunkra ad az Úr. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod. Furcsa maga a kép, hogyan lehetséges, hogy egy ország eljön? Hogy jöhet el egy ország? Nyilván maga a kifejezés is árulkodik, és elgondolkodtat bennünket, hogy bizonyára nem a föld országairól van szó, nem olyan értelemben kell ezt a szót vennünk, ahogyan országokról beszélünk ebben a világban. A mai elmélkedés is rávilágít arra, hogy Krisztus ezzel az imádságával ugyan erre az országra, erre a világra vonatkozó tanításokat ad, és mégis éppen azért, hogy ebből ki tudjon emelni, át tudjon emelni egy másik világba, ahol az országnak másféle megközelítés, másféle fogalmazása van. Maga Szent Pál az, aki fölhívja a figyelmet arra, hogy ne keverjük össze a földi országokat és a Istennek az országát. Római levélben, a 14. fejezet 17. versében így fogalmaz Szent Pál: az Isten országa nem evés és ivás, hanem igazság, béke és öröm a Szentlélekben. Nem földi boldogságot kínál az Úristen, azt is ad, de nem arra hív. Az ajándékul adja, és az Isten országába meghív bennünket. A földi ország eszköz arra, hogy eljussunk az égi országba. És a földi országnak az örömei képek inkább, ahhoz képest, amit majd a valóságos boldogság, a beteljesült Isten látás boldogsága adhat. Nem evés és ivás. Nagyon érdekes, hogy más vallásokban ez egészen másképpen jelenik meg. Nevezetesen éppen a muszlim vallás az, amely bennünket, keresztényeket nem is tart igazán Isten hívőnek, mondván, hogy mi nem hiszünk a mennyországban. Az ő mennyország képük ugyanis roppant földies, nagy lakmározásokat ígér Allah követőinek a muszlim vallás, azt mondván, hogy ami itt a földön boldogság megadatik, evés és ivás, sőt még a huri lányoknak a öröme, az is, az majd ott milyen nagyszerű beteljesülésben jelenik meg. vannak olyan eléggé primitív gondolkodású keresztény szekták is, amelyek szintén így tudják csak elképzelni az Isten országát. Szép színes képekkel próbálják illusztrálni, hogy ott aztán milyen paradicsomi állapotok lesznek, majd ehetünk, ihatunk a jószágokkal, az állatokkal, a vadállatokkal is nagy békességben élhetünk. Nem fogják föl, hogy a paradicsomnak ez a képe, hogy Izaiásnak a beteljesült Isten országának a látomása, ezek valójában költői képek, és nyomába sem lépnek a valóságnak, az igazságnak. Egyszerűen csak jelképek, utalások arra, ami odaát vár ránk. Az Isten országa, a mennyekben való beteljesülés tehát sokkal többet jelent, mint amit itt a Földön bármilyen fogalmakkal meg tudnánk közelíteni. Egyik alkalommal egy teológustól valaki megkérdezte kicsit provokatív módon, hogy hát jó, elmegyünk a mennyországba, de hát én nekem annyira jól esik egy korsó sört meginni mondjuk nagy melegben, professzor úr. Hát odaállt akkor a mennyországba, nem lesz sör, ezt az örömöt nem adja meg nekem az Úristen. És nagyon bölcsen azt válaszolta a professzor, hogy nézze uram, az az öröm, amelyet egy jó hideg korsó sör legurítása okoz önnek, az nem fogott hiányozni. Az az öröm, ami itt a Földön megvan, az mind-mind meg lesz oda át is, de nem tudjuk megközelíteni, és fogalmunk sincsen meg arról, hogy hogyan jelenik ez meg. Csak képekben tudunk valamelyest fogalmakat alkotni arról, hogy milyen boldogságot kínál nekünk oda át az Úristen. De önmagában az Isten által nekünk kínált öröm, boldogság, az titok marad. Olyan titok, amelyet azonban maga az Úristen fed fel előttünk. Jézus nagyon sokszor beszél az Isten országáról. Nagyon sokat képeket használ, hasonlatokat, hogy minél jobban megérthessük, hogy mit is jelent az az ország, amelynek az eljövetelét várjuk. De térjünk vissza most még Szent Pálnak ehhez a képéhez, amelyben kifejező, hogy nem evés és ivás az Isten országa, hanem igazság, béke és öröm a Szentlélekben. Igazság, béke és öröm a Szentlélekben. Milyen jó lenne, hogyha az igazságot már itt megélhetnénk a Földön. Sokszor panaszkodunk azon, hogy milyen igazságtalan velünk a világ, vagy az emberek. Hadd mondjak el egy nagyon fájó történetet, amikor először fiatal papként megfogalmazódott bennem ez a tapasztalat. Egy nagyon kedves cigány barátom lakott ott nálam, és próbáltuk együtt élni az életet, hogy próbáltam bevezetni a intézetből kikerült 18 éves fiatalembert, hogy hogyan tudja megállni a helyét ebben a világban. És hát egyszer szinte sírva jön haza, hogy bement a kocsmába, egy ivóba, és ott megverték. Hát mondom, hogy történt a dolog? Hát rárontott a kocsmáros, hogy te takarod ki innen, és valami vasudat is előkapott, és mutatja a vállán a sebet, hogy rácsaptak. Hát persze rettentő fölháborodtam, és na mondom, akkor ezt rendbe tesszük, menjünk oda a kocsmába. Hát láttam, hogy a kocsmáros egyébként részeg volt, és ezért vetemedhetett egy ilyen szörnyűségre, de persze minden tagadott, és akik ott voltak az ivóban, azok is, mint a szó se lehet, nem is volt ilyen, ez a legény ma nem is járt még itt, hiába bizonygatta, hát sok tanú, hamis tanú mondta, hogy nem is járt itt az én cigány barátom. És mondom, kérem szépen a vásárlókönyvét. Igazából csak azt akartam beírni, hogy részeg a kiszolgáló, mert más nem tudtam éppen bebizonyítani. És jött az üzletvezető is, és nem volt hajlandó ideadni nekem a vásárlókönyvét, mert hogy én most nem vagyok fogyasztó. Hát mondom, akkor kérek egy pohár vizet, és utána kérem. De sajnos ebben a borzasztó ellenséges körülmények között nem tudtam sem rájuk bizonyítani ezt a galátságot, sem pláne igazságot tenni ebben a helyzetben. és mint a megvett kutya úgy jöttünk ki mind a ketten ebből a helyiségből és ebből a helyzetből, és azt mondtam a barátomnak, hogy látod, Attila, meg kell tanulnunk, hogy nincs igazság a Földön. És ezt persze hozzá kell tenni, hogy az Úristennél van igazság, de amikor az emberi aljasság, a bűn uralkodik, akkor nem érvényesül, nem veszük észre az Istennek az igazságát. Nyugodtan leszögezhetjük, hogy ezen a Földön nincsen igazság. Ez nem azt jelenti, hogy ebben mi nyugodjunk bele, mert feladatunk az, hogy ezen mi változtassunk, hogy ne maradjon így. De be kell látnunk az igazságot, hogy itt az emberek között nincs igazság. Ez az igazság, hogy nincs igazság. És másút kell keresnünk, vagy más úton kell megvalósítanunk az igazságot. Hasonló következtetése juthatunk Szent Pál másik kifejezésében, a békességről szólva. Azt mondja, igazság, béke és öröm a Szentlélekben. Hol van béke ebben a világban? Tapasztalhatunk-e békét, békességet? Sokan összekeverik a békét a fegyverszünettel. Amikor végre nincs háború, nincsen veszekedés, akkor béke van. Nem csak a nemzetek között, hanem mondjuk egy-egy családban is, amikor leteszik a fegyvert, nem veszekednek, akkor lehet mondani, hogy béke van. Az a fajta békesség, amelyet Jézus kínál nekünk, az sokkal több. Mondja is egyik alkalommal, hogy én nem úgy adom nektek, ahogy a világ adja. Éppen föltámadása után így köszönti az apostolokat, békesség nektek. Hiszen a föltámadással átvezet, átemel Jézus bennünket, Krisztus hívőket, egy másik létmódba, ott, ahol a békesség az valóban uralkodó. Nem csupán egy tűzszüneti állapot, hanem a békesség eltölti az embert, az ember szívét. Ez is csak az Istennek az ajándéka tud lenni, egy olyan békesség, amelyet nem csak nem tud megadni a világ, hanem nem is tud elvenni. Sajnos a földi békét azt nagyon könnyű elvenni, mert elég, hogyha valaki ellenséges módon ránk támad, vagy civakodásba kezd, akkor hát bizony békétlenség jelenik meg ott körülöttünk. De hogy a szívemben békesség van-e, az rajtam múlik, mert ezt a békességet Jézus adja. Ez a mennyből jövő békesség. A Szent Liturgiánkban imádkozunk is ezért, hogy békességben könyörögünk az Úrhoz, és a mennyei békért és lelkünk üdvösségért könyörgünk az Úrhoz. És hasonlóképpen a harmadik kifejezés az öröm. Az is egészen más az az öröm, amelyet az Isten tud nekünk adni. Földi dolgok is tudnak örömet szerezni, akár egy jó korsó sörnek a legurítása, vagy sok-sok minden más. Az Úristen úgy alkatta meg a világot, hogy tele van örömmel. A kisgyermek akárhová néz, kacagó módon örömöt lát, az öröm forrását látja minden sarkában a világnak, minden pontján. És ez így is van rendjén, mert látnunk kell a világban elrejtett, elültetett örömök forrását. De ez csak előkép, az előzőekhöz hasonlóan csak meg sem közelíti, vagy nagyon apró mértékben közelíti meg azt az örömöt, azt a békességet, amelyet az Isten országa kínál nekünk. Arra oda kell figyelnünk, ahogy fogalmaz Szent Pál a Rómaiakhoz írt levélben, hogy az Isten országa igazság, béke és öröm a Szent Lélekben. Tehát a lélekben találjuk meg az örömöt, és az békét, és az igazságot. Itt a Földön csak nagyon töredékesen, ideig óráig tartó módon jelenhet meg ezekből a kincsekből bármi is. Viszont a Szent Lélekben jelen van az öröm, a békesség és az igazság is. Az az ember, aki lélekben él, az találja meg itt a Földön is ezeket a kincseket. Lélek szerint kell élnünk, és akkor fedezzük fel, hogy mit is nyújt nekünk a világ. Akkor látjuk meg, hogy micsoda boldogságot hordoz az Isten nekünk teremtett világa. A másik korintusi levélben, 3. fejezet 17. versében így fogalmaz Szent Pál, ahol a lélek, ahol az Úr lelke, ott a szabadság. Ha az Úr lelkével egyesülünk, akkor szabadulunk föl a világnak ezekből a kötöttségeikből, lépünk ki a kötöttség homályából, és nem csak ezeket a földi örömöket, a földi ideig óráig tartó békességet, és alig-alig megjelenő igazságot látjuk meg, hanem ebben a szabadságban fölismerjük, hogy mégiscsak ez uralkodik, az Isten országa uralkodik ezen a földön, és az Isten országának ezek a kincsei, az igazság, béke és az öröm itt van a földön, nem kell messzire menni érte, de ehhez lélekben kell élnünk, és lélekben kell látnunk, szemlélnünk a világot. Amikor Jézus arra tanít minket, hogy jöjjön el a te országod, valójában ezt kérjük, hogy töltsön el bennünket a lélek. Úgy jöjjön el az Istennek az ereje, hogy átjárjon minket ez a lélek, és attól kezdve lélekben éljünk, és lélekben szemléljük ezt a földet. Egy történet azt meséli el, hogy egy keresztény ember és egy rabbi vitáztak, hogy vajon eljött-e már a messiás, megvan-e már váltva ez a világ, vagy nem. És akkor a rabbi egyszerűen odalép az ablakhoz, kinéz, és azt mondja, hogy nézz szét, barátom, látnivaló, hogy ez a világ még nincs megváltva. Igen, mert a testi szemeivel nézze, és nem a lélekben. A lélekben értjük meg a Isten ajándékait, és a lélekben értjük meg igazán az Úrnak ezt a tanítását. Jöjjön el a te országod. Jézus sokat beszél az Isten országáról, és érdemes végig szemlélnünk, végig elmélkednünk azokat a pontokat, amikor az Új Szövetségben Jézus az Isten országáról, vagy a mennyek országáról beszél. Isten országáról beszél nekünk Jézus nagyon sok alkalommal. Közben, ha hallgatják a kedves hallgatók ezt a hittanórát, nyugodtan hozzá is szólhatnak a 374-0904-es budapesti telefonszámon. Farkas Miklós technikai munkatárs, ő is figyeli a hittanórát, és figyeli a kedves hallgatóknak a hozzászólásait is. Tehát nyugodtan bele lehet szólni, most már egy kicsit lazábban fogom majd a tanítást adni. Nos tehát, Jézus beszél az Isten országáról, sőt, ugye ő buzdít bennünket, hogy imádkozzunk, jöjjön el a te országod, arról is beszél, hogy hogyan is jön el, illetve mondja, nem úgy jön el, hogy az ember előre kiszámíthatná. Megint hordozza a titkot, azt sem mondhatják, íme itt van, íme ott van, mert az Isten országa köztetek van. Lukács evangéliumának a 17. fejezetéből idézem ezt a néhány mondatot, 20.-21. vers. Tehát még az eljöveteléről is tanít Jézus, mert nem lehet azt mondani, hogy na most már lassan eljött és látni fogjuk. Egy másik alkalommal, másik helyen azt mondja, úgy jön el, az emberfia, és vele együtt az Isten országa, ahogy a villám támad az ég egyik pontján is a másikig ér. De itt most arra mutat rá, hogy az Isten országa már most itt van, köztetek van. Sőt, Márk evangéliumában az első fejezet 15. versében mindjárt ezzel is kezdi a tanítását Jézus, beteljesedett az idő, elközelgett az Isten országa. Térjetek meg és higgyetek az evangéliumban. Ezzel lép föl, ez az első mondata, amelyet a hallgatóinak, és hát mi nekünk evangélium olvasóknak elénk tár, hogy közel van az Isten országa, és mit kell tennünk, meg kell térnünk, és hinnünk el az evangéliumban. Nagyon érdekes egyébként ez a görög kifejezés, hogy köztetek van enhémi, amely úgy is fordítható, hogy bennetek van. Nem csak a körötökben, nem csak a közeletekben, hanem bennetek van az Isten országa. Ezért kell megtérnünk, hogy a bennünk lévő Isten országát fölismerjük, fölfedezzük. Olyan erő, olyan titok, olyan hatalom van bennünk, amelyet nem is képzelünk, nem is gondolunk. Nyilván attól kezdve igaz ez, hogy Jézus a földre szállt, és valójában az ő személyében jelenik meg az Isten országa. Ő az, aki a közelünkbe hozza, és a keresztség által belénk oltódik az Isten élete, és így jelenik meg az Isten országa a mi lelkünkben, a mi életünkben, vagy a mi szívünkben. Az Isten országa nem csak a közelünkben van, hanem bennünk van, és ha magunkba szállunk, magunkba tekintünk, akkor ezt föl is ismerhetjük. Aztán Jézus nagyon sok példázatot is hoz arról, hogy milyen az Isten országa. Például Márk evangéliumában a 4. fejezet 26. versétől kezdve ezt találjuk. Úgy van az Isten országa, mint amikor az ember magot vet a földbe. Azután alszik és felkel éjjel és nappal, a mag sarja és nő, az ember pedig nem tudja hogyan. Magától terem a föld, először zöld sarjat, azután kalászt, azután érett magot a kalászban. Amikor pedig a termés engedi, azonnal nekiereszi a sarlót, mert elérkezett az aratás ideje. Közben valaki hozzá szeretne szólni, szeretnék szót adni neki. Halló!
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Püspök, hogyha van egy, fölmerült bennem a tanítása alapján egy régi emlékem, a sötét kommunizmusban, illegálisban véletlenül találkoztunk egy pappal, és beszélgettünk, és ő egész életemre megfogalmazta, hogy mi a béke. Uh-huh. Ugye az Isten országa, ahogy már elhangzott ma, az a béke.
Igen.
Vagy hozzátéve még, ami a 16. Benedek pápa könyvében van, menj, ott van, ahol Isten akarata megvalósul. Uh-huh. Most ez a béke, és akkor hadd ő mondja meg azt, ami egész életemre bennem zsong, az a tanítás, amit ez az atya mondott, mi a béke? A béke a rend nyugalma. Uh-huh. Mi a rend? Mi a rend? Rend ott van, ahol minden és mindenki Isten terve szerint van és cselekszik. Uh-huh. És ennek a nyugalma, egyensúlyi állapota, ez a béke.
Uh-huh. Nagyszerű megfogalmazás. Nagyon szépen köszönöm, hogy ezzel kiegészítette, valóban rávilágít arra, hogy az Isten akaratának a megvalósítása
igen.
Mindenki által ez jelenti a békét.
Ezt mondja még Benedek pápa, hogy nem annyira Isten országa, talán azt lehetne mondani, hogy Isten uralma.
Uh-huh. Így van, igen, igen, a Uranos kifejezés ezt országgal, vagy a Vasileios szót uralommal is lehet
tartani.
Igen. Köszönöm szépen a kiegészítést.
Én is köszönöm.
Többiek is hallhatták, dicsős mindörökké. Köszönjük szépen, kicsit visszatérve a béke fogalmára, egészítette ki a kedves hallgató. Köszönjük szépen. Nos, most inkább arról beszélünk, hogy az Isten országa növekszik. Nem csak egy meglévő dolog, hanem növekszik az emberben és a világban is, ahogy a magvető elrejti ezt a magot. A Márk evangéliumának a szakasza arra világít rá, hogy nem csak az Isten országa növekszik, hanem a gonoszság is vele együtt növekszik, viszont hangsúlyozza, hogy ez nem baj. Nem kell rémüldözni, nem kell, még az angyalokat is lebeszéli arról, hogy kigyomlálják a konkolyt, ez a következő fog majd beszélni erről. Itt most arról beszél, hogy az Isten országa, mint egy földbe vetett mag, növekszik éjjel és nappal, anélkül, hogy a magvető, aki elvetette a magot, tudná, hogy hogyan történik ez. Mert maga a föld terem gyümölcsöt, meghozza maga termését. Aztán egy másik példabeszédben arról is beszél, hogy különbözőek ezek a földek, a termésnek az eredménye, eredményét jelentősen befolyásolja, hogy milyen földbe hullik az a mag, amely majd növekedni fog. Mind a három szinoptikus evangélium beszél erről, Máté evangéliumának a 13. fejezete, Márk evangéliumának a 4. fejezete, és Lukács evangéliumában pedig a 8. fejezetben találhatjuk ezt a hosszú leírást, ahogyan Jézus beszél a magvetőről, és utána el is magyarázza az apostoloknak, hogy mit is jelent az, amikor a magvetőnek a hintés eredményeképpen némely mag az útszélre esik, ahol a madarak fölcsipegetik, aztán olyan is van, hogy a köves talajba esik, de nem tud gyökeret verni, és amikor elkezd, vagy kisarjad ugyan, de a napsugarai hevében elszárad, hamar elszárad. Van olyan mag, amelyik tövises, bogáncsos helyre esik, és elkezd fejlődni ugyan, de a nála erősebb bogáncsok elfojtják, és nem hagyják ki bontakozni, és végül van olyan mag, amelyik a jó földbe hull, és ez kárpótlást ad bőségesen a többi meddővé vált, kudarcot vallott növényke fejlődésének, hiszen 30-szoros, 60-szoros, 100-szoros termést is hozhat az a mag, amely a jó földbe hullik. Jézus tehát arról beszél, hogy az Isten országa növekszik, de nem mindegy, hogy hogyan fogadjuk, milyen a mi lelkünk. És amikor arra buzdít bennünket, hogy kérjük, hogy jöjjön el az Isten országa, akkor egyszer s mind késztet bennünket, hogy a szívünket hozzá igazítsuk ehhez a folyamathoz, hogy a mi szívünk váljon jó termőtalajjá, ahová, hogyha a mag hull, akkor valóban sokszoros termést hoz. Halló, valaki hozzá szeretne szólni. Halló, tessék parancsolni.
Amit magán...
Igen, igen, tessék csak nyugodtan mondani, halló.
Valami beleszólt, Szabó Éva vagyok.
Igen.
Nagyon szépen köszönöm a tanítását, és én csak annyit szeretnék mondani, hogy földemben én úgy vagyok, hogy már Jézus Krisztussal lejött az Isten országa. Mert magába a földi személybe egy szelíd, békés, tehát csak jó, tehát ugye, mert bűntelen is jó. És ha csak földi szemmel nézem, ahogy szerintem nagyon szépen, hogy lelki szemmel is nagyon kell tudni lélekből, ha azt még ezt gyakorolom imával, és az ő tehát a tanításában, a földi életében benne van minden, ami majd vár halálunk után. Nem tudom jobban elmondani.
Így van, így van. Köszönöm szépen, valóban.
Tehát maga a személye, a földi személye, működése, élete.
Így van, erről van szó. Tehát amikor Jézus a földre jött, ahogy az előbb is mondtam, attól kezdve mondhatja azt, hogy közel van, köztetek van, bennetek van, mert ő itt van velünk, köztünk, és bennünk, így van. Köszönöm szépen,
igen,
Éva.
Nagyon szépen köszönöm a szépen. Tanítását is, köszönöm szépen.
Isten áldja. Valóban Jézusnak a személye az, amelyik
igen,
az Isten országát közel hozza hozzánk. A végén fogok majd erre még egyszer majd kitérni.
Milyen szerítség béke lesz? Felfoghatatlan majd. Felfoghatatlan, szóval.
Igen, igen, igen. Köszönjük
nagyon
szépen.
Nagyon szépen köszönöm a tanítást.
Köszönjük szépen. Az Isten országa, annak ellenére, hogy, ahogy Éva mondta, Jézus maga, az Jézus személye, mégis növekedést él meg. Hogyan lehetséges ez? Úgy, hogy ha mi formálódunk és mi alakulunk, akkor bennünk Jézus formálódik, kialakul, ahogy Szent Pál szintén a korintusiakhoz írt levélben mondja, hogy mint egy nagykorúvá válunk Krisztusra, kialakul bennünk, Jézus Krisztus arcán fölragyog az Isten ismeretének a dicsősége. Hozzá igazodunk, hozzá formálódunk, ezáltal látjuk meg egyre jobban az Isten országát. Tehát ez a folyamat, ez a fejlődés a mi életünkben, a mi közreműködésünket igényli, és nem csak ücsörgünk a székben, és mondjuk, hogy jöjjön el a te országod, hanem nagyon sokat kell tennünk ahhoz, hogy a szívünk hozzáigazodjon, egyre jobban be tudjuk fogadni az Isten, magát Jézus Krisztust, az ő személyét, és az isteni erejét. Ez a kulcs szó talán, ez a befogadás. Nekünk befogadóvá kell lennünk. A keresztény élet nem annyira, nem csupán a tettek mezején való küzdelem, hanem az Isten ajándékának az elfogadása, alázat, engedelmesség. Ez tesz, formál bennünket alkalmassá arra, hogy a növekvő Isten országa az a mi életünkben is növekedést jelentsen. A többi hasonlat is egyébként, azoknak legtöbbje erre a növekedésre utal. Például Máté evangéliumának a 13. fejezetében a mustármagról beszél Jézus, olyan az Isten országa, mennyek országa, mint a mustármag, amely minden magnál kisebb, a legkisebb, alig lehet észrevenni, de aztán, hogyha elkezd fejlődni, akkor minden fánál nagyobb lesz, olyan nagy fává terebélyesedik, hogy az ég madarai fészket vehetnek rajta. Olyan fává, hogy mások számára is otthont jelentsen. Ahogy Éva is utalta, kedves hozzászóló, az imént arra, hogy Jézus személye az, amelyik Isten országát jelenti, az otthon is mindig egy-egy szemét jelent, hogyha az ő szeretete járja át azt a helyszínt, azt a közeget, akkor érezzük otthon magunkat. Na most így Jézusnak ez a képe erre is utal, hogy az ég madarai fészket vehetnek rajta, hogy mások számára is tovább tudja adni az a személy, aki az Isten országában, lélekben növekedik, mások számára is az Isten szeretetének, otthonadó szeretetének a melegét továbbítani tudja. Halló, újra szeretne hozzászólni valaki.
Halló, dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy köszöntöm, Mária vagyok. Én nekem az jut mindig eszembe, mikor mondja, hogy eljött közétek az Isten országa, hogy tulajdonképpen ő hozta azt rendbe, amit mi elveszítettünk, hogy a mennyország becsukódott, és ő, hogy eljött ide, azáltal megnyitotta nekünk, hogy megváltott minket.
Így van.
Nekem
így
mindig
van.
Ez jut az eszembe, mikor azt mondja, hogy eljött közétek az Isten országa. Mert ha ő nem jön el, akkor a mennyország. Ugye az Atya nem akarta, hogy a mennyország ajtaja végleg bezáruljon. És ezért küldte ide az egyszülött fiát, hogy mekkora szeretet ez.
Köszönjük szépen. Valóban, ahogy kedves Mária mondja, Jézus maga is mondja, hogy én vagyok az ajtó. Ő nyitja meg nekünk a mennyek országának az ajtaját, a kapuját. De még többet ad, mint a mennyország, többet ad, mint a paradicsomi boldogság, hiszen az Isten országa nem csak visszavezet minket a paradicsomba, hanem magával az Istennel egyesít. Na most még egy kép a kovász Lukács evangéliumának a 13. fejezetében, az is kifejezetten erről a másokra is hatással levő növekedésről beszél. Az Isten ország olyan, mint a kovász, amelyet elrejt, belevegyít az asszony a lisztbe, és aztán az egész tészta megkovászosodik. Az Isten országát ismerő személyeknek úgy kell ebben a világban lenni, hogy másokra is olyan boldogító hatással legyen, ahogyan Jézus Krisztus földre jövetele ezt a folyamatot elindította a világban, a mi életünkben. Még egy képet szeretnék idehozni, amelyről Jézus beszél, az értékről, a kincsről, amelyért mindent érdemes otthagyni. Máté evangéliumában egyébként az egész 13. fejezet nagyon sok példázatot sorol föl arról, hogy mihez is hasonlít a mennyek országa, egyik alkalommal Jézus maga mondja, mihöz is hasonlítsam, annyira szeretne erről beszélni, hogy megértesse velünk, hogy mi vár ránk, hogy mit kínál nekünk. Az elrejtett kincs példája, amelyet megtalál valaki a földben, és minden, az egész vagyonát eladja, hogy azt a területet megvehesse, mert ott egy olyan kincset talált, amiért érdemes mindent pénzé tenni, hogy megszerezhesse magának ezt a földbe rejtett kincset. Kettős kép, kettős tanítás rejlik itt. Az egyik az, hogy ez egy titok, amit meg kell keresni, de amiért küzdeni kell, hogy előbányásszam, hogy föltárjam ezt a földbe rejtett kincset. A másik pedig, hogy sok áldozatot is kell hozni ezért, ha meg akarom szerezni ezt a kincset. Mint az igaz gyöngyű kereskedő, amelyik már sok értéket talált a földön, de megtalált egy mindennél értékesebbet, és az összes többi addigi kincsét eladja, hogy azt az egyet megszerezhesse. Na és befejezésül még egy kép, a háló, amely egy különlegesen fontos tanítással egészíti ki az eddigieket. Hasonlít a mennyek országa a hálóhoz, amely mindenféle halat összegyűjt, de aztán ki fogják válogatni az angyalok, és van, aki bekerül, és van, aki pedig nem. Az Isten országa is ilyen, nem lehetünk magabiztosak, hogy az Isten annyira szeret minket, hogy aztán mindenkit üdvözít. Valóban az Isten akarata, Isten azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön, de ha én nem teszek meg mindent annak érdekében, hogy valóban én is ott legyek, a háló összefogjon, én is az Isten országába bekerülhessek, akkor akár ki is kerülhetek onnan. Ezért buzdít bennünket az Úr Jézus arra, hogy az Isten ország után vágyakozzunk, kérjük, hogy jöjjön el hozzánk, és ha minden nap imádkozunk a mi atyánkban, és ezeket a jézusi tanításokat magunkévá tesszük, akkor ez a kérésünk, amit a mi atyánkban megfogalmazunk, jöjjön el a te országod, valóban folyamatos növekedés fog eredményezni a mi életünkben. Természetesen csak is arra gondolhatunk, lélekben való növekedést, hogy Jézus Krisztussal minél mélyebben egyesülhessünk. Amen.
Hitünk és életünk. Felnőtteknek szóló katekézist hallottak görögkatolikus atyákkal.